Az Érhangja Média csoport és a Festumváradinum következő podcast adását hallhatjátok, láthatjátok. Itt van Kis Lóránt kollégám.
Szervusztok!
Én jó magam Lenkár Péter vagyok, itt vagyunk a Fix Makerspace-be, és van már egy meghívottunk, egy elég különleges illető fogadta el a meghívásunkat, mégpedig Farkas Bertalan, űrhajós és nyugalmazott dandártábornokot üdvözlöm itt a vendégszéken. Jó napot kívánok, és nagy megtiszteltetés, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen. Valóban Farkas Bertalan vagyok. Örömmel találkozom önökkel, hisz elég sokat vagyok, hál' Istennek, Erdélyben.
Ugye szinte napra pontosan 43 évvel ezelőtt már ezekben a napokban készült arra a bizonyos cselekedetére, amivel fennmaradt az ön neve az utókornak, ugye 1980 május 26-án, ha jól emlékszem.
Pontosan.
Akkor szállt fel a Holdra.
Nem.
Az űrbe.
A világűrbe.
Jó, igen, bocsánat. Erről szeretném, hogyha egy picit mesélne nekünk, felfrissítve ezt a 43 év távlatot.
Hát én azt hiszem, hogy a tegnapi nap és a mai nap fantasztikus élmény volt számomra, de valószínűsíthető, hogy a gyerekek, felnőttek számára, akikkel találkoztam, úgy szintén érdekes lehetett, amit elmeséltem. Igen, hát az igazság az, hogy mindig elmondom, hogy én soha nem akartam sem űrhajós, sem pilóta lenni. Volt egy gyerekkori elképzelésem, hogy vagy mérnök leszek, vagy pedig futballista, vagy a kettő együtt. Hát aztán az életem úgy alakult, hogy a gimnáziumban, ahova jártam, mellettem ült a pattársam 4 éven keresztül, és ő mindenáron vadászpilóta akart lenni. És mondta nekem, 16 évesek voltunk mind a ketten, harmadikos gimnazisták, próbáljuk meg, gyere velem, és akkor mi vadászpilóták leszünk. Hát a lényeg az, hogy én mosolyogva mentem, mert engem ez az egész nem érdekelt, és én átestem minden szűrőn, én maradtam, és ő, aki az akart lenni, ő pedig kiesett, és eltanácsolták. Hát így lettem mi vadászpilóta. Én úgy gondolom, hogy a vadászpilóta az egy élethivatás, az nem szakma, nem mint hogy én a szakmát lebecsülném, de az egy sokkal nemesebb, esküvel aláírt dolog, és az egy nemzetet, egy hazának a államhatárát, légterét védeni, az egy nagyon-nagyon szép feladat. És a repülőműszaki főiskola befejezése után gyakorlatilag a pápai vadászrepülőezredhez kerültem Magyarországon, és 7 évet ott repültem, különböző nagyszerű feladatokat kellett végrehajtani, és valamikor 1976-ban megjelent egy újságcikk, hogy majd a magyar vadászpilóták közül és űrhajós jelölteket fognak válogatni. Hát én merem állítani, ezt mindig elmondom, hogy az űrhajósok válogatása az annyira objektív volt, senki nem szólhatott bele, és nem is akart beleszólni. Mivel katonák voltunk, elvben mondhatta volna a honvédelmi miniszter, hogy igen, már pedig te meg te, de hát ilyenről nem volt szó.
Ugye ez annak idején az Interkozmosz program volt, űrprogram volt, amely a Szovjetunió
nyújtott be. Ez volt 1976-ban, igen. A szovjet kormány elképzelése az volt, hogy a volt szociális országokból ne csak különböző berendezéseket gyártsanak mesterséges holdakra, meteorológiai holdakra például, hanem űrhajósok is venjenek részt a kutató, a békés célú nemzetközi űregyüttműködésben. És így az Interkozmosz program keretén belül először a csehszlovák, mert akkor még volt Csehszlovákia, NDK, mert akkor még NDK volt. Csak a fiatal kedvéért szoktam mindig elmondani, és lengyel űrhajósokat képezték ki. Minden ország két-két űrhajós jelöltet küldött, és azt a két-két űrhajós jelöltet egymással párhuzamosan készítették föl Csillagvárosba. Így Magyarországon, vagy Magyarországról a Magyari Bélát és engem választottak ki, és 1978. március 16-ától kerültünk a Csillagvárosba, és megkezdtük a felkészülést.
Ugye akkor lényegében 2 évet tartott maga a kiképzése az űrhajós párosnak, önnek és Magyari Bélának. Mi volt az a, hogy hogyan látja mondjuk az akkori technológiai kihívásokként mondjuk azt, hogy mekkora volt akkora kihívás a terheltséget nézve az űrhajósok tesztelésében, és mi lehet mondjuk a mai szempontból különbség? Ugyanolyan kritériumoknak kéne megfelelni akár a mai napon is egy űrhajósnak, mint akkoriban, 78-80-ban?
Hát én úgy gondolom, hogy a világűr az világűr, az nem attól függ, hogy melyik országban milyen politikai fuvallat létezik. Ott a fizika törvényszerűségei uralkodnak, abszolút helyesen. A súlytalanság, az súlytalanság, az a legbonyolultabb dolog, gondolom én. A túlterelések elviselése, az sem egy egyszerű dolog, de erre föl lehet készülni. Hát az űrhajósokat kiválogatják. Ha már egyszer valaki elkerül egy ilyen válogatás során abba a szituációba, hogy igen, elképzelhető, hogy majd esetleg te kerülsz a világűrbe, onnan már a felkészítés úgymond párhuzamosan történik. Hát érdekességként én mindig azt szoktak kérdezni, milyen fejlődést tud mutatni az emberek számára mostani 21. századi űrkutatás. Én azt hiszem, hogy ha adatokat nem is akarok mondani, de ha azt mondom, hogy akkor, amikor mi repültünk 1980-ban, akkor az űrlaboratórium, amely állt egy űrállomásból és a 2 űrhajóból, tömegét tekintve 36 tonna volt. A mostani nemzetközi űrállomás, amely a Föld körül kering, több mint 400 tonna. Tehát technikai fejlődés óriási. És én úgy gondolom, hogy a Interkozmosz második csapatához tartoztunk mi, bolgárok, mongolok, kubaiak, román űrhajósok, és mi magyarok. És akkor utána az orosz ABC szerint beosztottak bennünket. Egy Bulgária volt a ABV, nem akarom az orosz ABC-t sorolni, és akkor így repültünk egymás után. Először az alap dolgokat közösen együtt kaptuk, aztán a bolgár űrhajós párost és bennünket külön választottak. Úgy volt, hogy 79-ben fogunk repülni. Sajnos a bolgár űrrepülés technikai meghibásodás miatt nem válhatott valóra, nem kapcsolódott össze az űrállomással. Na most az űrállomáson kell elvégezni az összes tudományos kísérletet, ami miatt a világűrbe kerülsz. És akkor csúsztunk egy évet, ami fantasztikusan sokat segített nekünk, mert nagyon-nagyon mélyen tudtunk sok mindennel foglalkozni ez idő alatt, és akkor 1980. május 26-a, 20 óra 20 perc, elindult a Szajusz 36.
Én arra lennék kíváncsi, hogy gondolom megfogalmazódott egy csomó minden az ön fejében, mikor ez kiderült, hogy ön fel fog menni a világűrbe, hogy milyen elvárásai voltak, és milyenek lettek a tapasztalatai?
Elvárásom a világűrrel kapcsolatban nekem igazából nem volt. Tudnilik abban a csapatban, akik bennünket felkészítettek. Együtt dolgoztunk, együtt éltünk, együtt sportoltunk, túlélési gyakorlatokat együtt csináltuk, úgyhogy elvárás részemről magammal szemben az volt, hogy minél tökéletesen beszél az orosz nyelvet, mert egy kommunikációs készség az hihetetlen fontos, főleg akkor, amikor a világűrbe kerülsz. És ha te vagy magyar, nincs kihez magyar nyelven forduljál, akkor csak a 3 szovjet kolléga, akik viszont nyilván az orosz beszélik, a magyart nem. És ki kellett, hogy alakuljon egy kölcsönös bizalom egymás iránt, és ez volt a legfontosabb. És én egy fantasztikus parancsnokot kaptam a Kubaszov személyében, a világon mindenki ismerte őt, mert ő a Szajusz Apollo programban az első nemzetközi űrrepülés során ő volt a szovjetek részéről a fedélzeti mérnök. Leonovval együtt repültek. Az amerikaiaknál pedig gyakorlatilag Tom Stafford vezetésével 3 amerikai asztronauta került a világőrbe, összekapcsolódtak, és ez volt igazán az első nemzetközi űr együttműködés.
Találkozó.
Úgy van.
Milyen érzés a súlytalanság állapota? Le tudná valamilyen formában írni nekünk?
Mindig szokták kérdezni, gyerekek is, felnőttek is. Ezt át kell élni. Ezt lehet mondani. Itt van egy érdekes dolog, a súlytalanságot a Földön nem lehet előidézni. Kezdjük ezzel. Repülőgépek fedélzetén, hát olyan 30 másodpercre igen, egy meredek emelgetésben fölviszik a repülőgépet, utána gyakorlatilag átesik a repülőgép, és ott valahol van 25 másodperc, ami valós súlytalanságot jelent. Na, amikor a rakéta 3. fokozat a világűrben befejezze a munkáját, akkor kezdődik a súlytalanság. Na, az már nem 25-30 másodperc, az már egy folyamatos. Na, ahhoz kell hihetetlen módon adaptálódni. Hát nekem szerencsém volt, mert ha 8 napra küldtek bennünket, akkor az volt a legnagyobb kérdőjel bennem is, de a többi kollégákkal beszélgetve, hogy vajon a súlytalanság hogy fog ránk hatni. Nekem személy szerint óriási szerencsém volt. Az első 3,5-4 óra nagyon-nagyon nehéz volt. Az első nap után, amikor az összekapcsolódás már megtörtént a Szaljut a tűrállomással, akkor már szinte már élveztem. Meg kell tanulni közlekedni a súlytalanságban, mert ez is egy borzasztóan fontos dolog. Meg kell tanulni azt, hogy nem esik le semmi. Tehát amit elengedtél, az ott marad melletted, ne izguljál. Ez is egy furcsa érzés volt. És meg kellett tanulni azt, hogy fönt, lent, jobbra, balra nincsen, mert van egy tér, és amire te azt mondod, hogy mert megszoktad lenni a Földön az űrállomást, hogy néz ki, akkor azt mondtad, ott van a plafon, itt van a padló. Közben fönt a világűrben pedig lehet, hogy abszolút minden fordítva van. Úgyhogy ilyen szempontból érdekes volt, de aztán hamar sikerült ezt az egészet úgy összeállítani magamban. Hát nyilván a többiek már előttem repültek, óriási segítség volt, hogy ők tapasztalatukat átadták. Már lenne a Földön, Kubaszov velem 3. repült, és az nagyon nagy segítség ilyenkor.
Reklám következik.
Itt vagyunk önöknek minden nap. Rendelkezésükre állunk szemvizsgálattal, kezelésekkel, szükség esetén műtéttel. Vigyázzon a szemére! Szeretettel várjuk és köszönjük a bizalmat!
Vă anunț cu mare bucurie că suntem aici pentru dumneavoastră în fiecare zi. Vă așteptăm pentru consultații, investigații de specialitate, tratamente, cât și operații. Aveți grijă de ochii dumneavoastră și vă mulțumim pentru încrederea acordată.
Reklámot hallottak. Kis Lóránt kollégámra nézek, hogyha még van ebben a témában kérdés, akkor tegye fel, mert rengeteget tudnánk erről az élményről beszélgetni, de beszélgessünk arról is, amiért most itt van Nagyváradon a Festumváradinum keretei között. Ugye ebben az évben már nem először jár itt Bihar megyében, valamikor az év elején február-március környékén, ha jól tudom, Érkört VS-en is tartottak előadást. Ugye ön a nevét adta egy oktatási és módszertani központnak, ami mióta is működik Magyarországon, és hol működik? És mi is ennek az egésznek a célja?
Budapesten hoztuk létre. Nem volt nekem könnyű elvállalni azt, hogy én nevet adjam, vagy ne adjam, de aztán rábeszéltek, hogy nevű és kátyát nagyon-nagyon azt szeretnénk, hogy a mi elképzelésünk meg a tér egybeesik, akkor miért ne csináljuk együtt. Aztán én mondtam, hogy köszönöm szépen, hát most úgy nézik, hogy Farkas Bertalan, Oktatás és Módszertani Központ. ez 2021-ben jött létre, azóta együtt dolgozunk. Nekem a fő cél az volt, hogy ha már nagyon-nagyon sok ember nem fog följutni a világűrbe, de főleg a fiatalok, akik viszont kaphatnak olyan motivációt az űrhajóson keresztül, hogyha netalántán tanulnak, képzik magukat, és a fiatalok, éppen most meséltem az iskolásoknak, fiataloknak, hogy 25-30 év múlva netalán olyan helyzetbe kerülnek, hogy igen, megpályázhatják, és hogyha sikerül, akkor lehetnek a következő űrhajósok. Hát én a fiatalokkal való kapcsolattartást, oktatási és módszertani központ, ez azt jelenti, hogy oktatási rész a fiatalokra tartozik részünkről, a módszertani központ pedig a felnőttek, a tanárok számára segédletet, segítséget, amit ők kérnek, próbálunk megadni. És hát ott tartunk, hogy, és én ezt nem, talán nem is hittem az elején, egyre több, miután már nagyon sokan tudják, egyre több meghívást kapunk, vagy kapok. És hát ennek a meghívás sorozatnak részeként jöttem én ide. A tegnap is találkoztam fiatalokkal, találkoztam felnőttekkel, a város vezetői ott voltak, különböző beosztásban lévő hölgyekkel, emberekkel találkoztam, tanárokkal, felnőttekkel, hát beszéltettek nyilván, az érthetők kérdeztek, és nagyon-nagyon kellemesen tölt a tegnapi nap.
Ha jól tudom, akkor ez a program maga egy ilyen innovációs program, tehát hogy akár robotikával kapcsolatos, akár szoftverfejlesztés és használat is az oktatásba beleépítve lényegében, ugye?
Pontosan, valóban így van. Hát a különböző anyagokat és plakátokat, amit készítünk, ott az innováció egyértelműen. Hát ma már azért, ha tetszik, hanem 21. században nem is lehet elképzelni, hogy a robottechnika, mint olyan, ne segítse az emberiség jövőjében a különböző ilyen-olyan dolgokat. Hát az, hogy értelmes okos dolgokat tudnak kitalálni majd a robotok számára, de meghagyva azt a lehetőséget, hogy az ember az mindig a legfontosabb, és időben tudjon beavatkozni egy esetleges szituációban, azért ez nagyon-nagyon fontos dolog. De azért hozzátennem azt, hogy 2022-ben viszont létrehoztam egy másik csapattal a Magyar Űrtevékenységet Támogató Egyesületet. Hát itt inkább a felnőttekről van szó, itt nagyon komoly beosztásban lévő kutatók, kutatómérnökök, professzorok segítségével hoztuk létre ezt a egyelőre egyesületet, és mivel az egyesületnek engem választottak elnökévé, amúgy pedig a nevemet adtam, tehát én nagyon szeretném, hogy a két úgymond egyesület valamilyen utómódon, és nincs semmi probléma, értse meg, segítse egymást, ossza meg a feladatot egymás között, és ez nagyon-nagyon jó dolog, főleg akkor, amikor, ha tetszik, ha nem, nagyon büszkén mondom, hogy Magyarországon most a következő magyar űrhőst válogatjuk.
Pont erre akartam rákérdezni, hogy ebben önnek milyen szerepe van, és ez mennyire, vagy mikorra várható ennek bármiféle eredménye, látszata?
Hát igen, most arról szól a történet, hogy az amerikaiakkal írtuk alá a szerződést, a kiválogatást megtörtént, ami nagyon érdekes, hogy amikor közülünk vadászpilóták közül válogattak, akkor voltunk 220-240-en. És most miután civil szférából is jelentkezhettek, szintén 220-240. Szerettük, én nagyon szerettem volna egy magyar hölgy kerül a világűrbe. És sikeres feladat végre után visszajött. Sajnos ők kiestek, és maradt 4 férfi, a 4 férfiből 3 mérnök és egy orvos. Na most a 4-ből maradt 2, és a 2-ből fog egy repülni. Az előre látható a program szerint körülbelül én úgy tervezem, hogy 2025-ben fog a következő magyar űrreplés megvalósulni. Egy űrhajóban 4-en lesznek, nem úgy, mint annak idején mi 2-en voltunk. Én fedélzeti mérnök szerepet kellett, hogy játszam, és a magyar kísérletek, szovjet és nemzetközi kísérleteket kellett végrehajtani, a következő magyar űrhajós pedig a tudományos programra kell, hogy fölkészüljön, mert ő nem fog beleavatkozni, gondolom én, a űrtechnikába. Nem is lesz házi feladat, hogy azzal annyira nagyon-nagyon belsőségesen, mint annak idén mi megismergettünk. Úgyhogy van mit csinálni. Én örülök, hogy itt is elmondhattam mindazt, amit tapasztaltam. Nem olyan rég a Dorin Pronárióval találkoztunk Bukarestben, együtt vacsoráztunk, barátság.
Múlt hetekben volt, ha jól tudom, akkor Bukarestben.
Tessék?
Múlt hetekben volt Bukarestben. Hogy
úgy van, igen. Oda is meghívtak. Ott egy európai olasz származású elnök volt, aki szintén az ifjúsággal, az oktatással kapcsolatos dolgokat lemezgették a szakemberek, és hát egy ilyen helyre meghívják az embert, azért egy fantasztikus jó
dolog. Farkasul, nekem egy dolog, a fantáziámat birizgáljam egy ideje, megkérdezem öntől, hogyha fogunk találkozni. Szereti-e az űrhajós jellegű filmeket, amelyek ilyen témával foglalkoznak, és hogyha igen, akkor van-e kedvenc űrhajós tematikájú filmje?
Van. Azokat, amiket mi csináltunk, azokat a filmeket, amelyeket az én barátaim csinálnak, ami valós történetet mutat.
Mert az a dokumentumfilmje.
Hát igen. Na most azok a filmek, amiket a nagy közönség számára az amerikaiak csinálnak.
Science fiction-ek.
Hát igen. Mosolygunk rajta, hát nem úgy van ám az, ahogy ott, igen, de ez szép. Na most a gyerekeknek sokszor a felnőttek, ezt tetszik. Na de hát nem, a világűr az teljesen mást jelent. Mosolygunk rajta. Ott van a Top Gun például, a vadászpilótáknak életéről szóló. Talán én is a gyerekeimmel 25-ször megnéztem. Apu, hogy tetszett? Hát mondom, gyerekek, a vadászpilótások az teljesen másról szól. Ez egy olyan házi feladat volt az amerikai producereknek, hogy bemutatni a sikert, a sikertelenséget, az egymás mellette kiállást, az egymás iránt érzett irítséget, ha éppen úgy tetszik, a szerelmet, meg egyebeket, tehát ez egy más műfaj.
Igen.
Úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy a súlytalanság az úgy súlytalanság, ahogy mi annak idején átéltük, vagy lát az ember olyan valós dolgokat, és ma már szerencsére a televízió sok-sok csatornáján nagyon-nagyon úgymond élőképeket, élő vetítéseket lehet látni a világűrből. Ez már valós dolog, ez már hiteles dolog. Erre én is azt mondom, hogy ott ülök, hogy miért nem repülök én is ott veletek, és miért nem dolgozom én is ott veletek. Ez teljesen másképp fog meg engem.
Visszavágyik amúgy?
Én akartam még egyszer repülni. Én szerettem volna repülni. Tehát a politikai szituáció ezt nem engedte, nem az én hibám volt, egészségügyleg és mindenféle szempontból gondolom én is, mondták az orvos barátaim, mérnök barátaim, és én tovább képeztem magam, tanultam, és mai napig is az űrkutatás nekem a választott házi feladataim közé tartozik, mert a sok-sok élménybe számolva, sok-sok előadás egy dolog, ami megtörtént, azt kell elmondani, meg a jövőről beszélni. Én nagyon szerettem volna, és én azt hiszem, hogy a álmaim között szerepel az, hogy a következő magyar űrhajós tudjuk felkészíteni úgy, hogy sikerrel az egy hónapos űrbéli tartózkodás után térjen vissza hozzánk képzésre, ölelhessen magamhoz, hogy én nem voltam ott, de szurkoltam, hogy ne legyen semmi probléma.
Farkas Bertalan, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és akkor sok sikert kívánunk a bármilyen béli munkájában, amiben részt vesz, és sok egészséget a továbbiakban. A hallgatóknak azt tudom ajánlani, hogy kövessék a Festum Varadinum mindenféle platformját, hírekért, fotókért, videókért és podcastekért, illetve az Érhangja Média csoport oldalain is meg lehet majd hallgatni ezeket a beszélgetéseket. Köszönjük szépen a figyelmet, és viszontlátásra, viszonthallásra.
Én is minden jót kívánok. Köszönöm szépen a meghívást.
Köszönjük szépen, viszontlátásra.